Köszöntelek benneteket sok szeretettel ismét, így is. És valóban az iszlám ugye azt jelenti, hogy alávetettség, alárendeltség, uralom, és aki csak ebben a kultúrában születik, meg már egy olyan hátránnyal indul, már egy olyan iga kerül csak a születés miatt rá, ami szellemi környezet, amiből borzasztóan nehéz kijönni, és ezért is jó látni ilyeneket, hogy valaki ebben a kultúrában is találkozik Krisztussal. Az igehirdetés következik, és meglátjuk, hogy milyen lesz, meghalljátok, hogy milyen lesz. Egy nagyobb ívet írok majd le, karakteremből fakadóan csak nagyobb íveket tudok leírni, és remélem, hogy megérkezünk a végére. Azt a címet adtam neki, hogy kivé tör össze. Kivé tör össze. Ki leszek az összetörés után? Kivé tör össze? A gondolkodásunkat az jellemzi nagyon sokszor, hogy nem terveink, hanem ábrándjaink vannak. És a kettő között óriási a különbség. És amire csak ábrándként hivatkozunk, hogy tudjátok, szokták ezt mondani, amikor így ébren álmodik az ember, hogy így el van, és szebbnél szebb gondolatok jutnak az eszébe a saját jövőjével kapcsolatban, na, ezek azok, amik nem szoktak megvalósulni. Amíg az ábrándokból tervek nem lesznek, addig nincsen változás. És minden esetben a változáshoz erőt kell kifejtenem. Lesznek ebben a mai napban olyan fogalmak, amik valahonnan biztos ismerősek lesznek, leginkább az elmúlt heteknek a tanításaiból, de nem csak összelopkodtam másoktól, megígérem, csak érdekes módon kapcsolódik a egyik üzenet a másikhoz, hogy nem. Szóval erőt kell kifejtenem. És nagyon jó ez a kifejezés, hogy kifejtek, mert honnan szoktak kifejteni? Bányából. Kifejtem, kibányászom, mélyre nyúlok, előhozok valamit. Ezt jelenti azt, hogy kifejtem ezt az erőt. És nem az akaraterőről beszélek most itt, ami az embernek van egy akaratereje, vagy legtöbb esetben legalábbis van. Az én anyai nagyapám, a tata, ő nagy masszív dohányos volt fiatal korától kezdve, elég sokat dohányzott elég sokáig, és aztán egyik napról a másikra azt mondta, hogy neki ezt leteszi. És abba hagyta onnantól kezdve. Meg tudta csinálni. Egy eléggé karakteres, karakán ember volt. Viszont ez egy óriási önigazoltságot szült benne, hogy a saját akaraterejéből letett valamit. Nem azt mondom, hogy az akaraterő egy rossz dolog, nagyon jó, nagyon sok mindenhez hozzásegít, ha van mögötted valami, egy kraft, amiben neki tudsz menni dolgoknak. De az Isten országa az nem brusztolásból áll, meg nem abból áll, hogy a saját akaratomból neki megyek dolgoknak, és mindjárt arról beszélek, hogy akkor ez mi is. Az erőkifejtéshez hit kell, legalábbis ehhez az erőkifejtéshez. A hit tulajdonsága viszont az, hogy nem érik be idővel. Nem olyan, mint a bor. Eltesszük a pincébe, nem esedik, és előveszed aztán 10 év múlva, és akkor megkínálod vele a vendégeidet. Vagy erősödik, vagy elkezd gyengülni. Stagnálhat is, tehát lehet egy szinten tartani is egy rövid ideig, de az ember belefárad ebbe, a szinten tartásba. Szerintem magunkon is sokszor észrevettük már, bele tudunk fáradni abba, hogy szinten tartjuk. Róma 1.17-et szeretném olvasni, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje, máshol hatalma az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe, ahogyan megvan írva. Az igaz ember pedig hitből fog élni. De hitből hitbe ezt szeretném aláhúzni. Egy folyamatot ír le, egy folyamatról beszél. Nincs olyan, hogy megállok. Hitbe. Hitből hitbe. Lépegetünk előre. Ez egy folyamat. És ennek a párja az erőről erőre. És akkor itt majd visszatérünk arra, hogy erőt honnan merítek. Zsoltárok 84, 6-8. Boldog az az ember, akinek te vagy az ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Károli így fordítja, erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Hitről hitre, erőről erőre, folyamat, erőről erőre jutok. És éppen ezért kell ellene menni annak a gondolatnak, Emil is említette már ezt jó néhányszor, hogy nem kell erőt kifejtenem. Magamban ellene kell mennem annak a gondolatnak, nemet kell mondanom arra a gondolatra, hogy nem kell erőt kifejtenem. Amíg ábrándjaim vannak, és nincsenek terveim, addig nem kell erőt se kifejtenem. Tök jó az a kis burok, amit elképzelek az én jövőmről. Na majd az Istennelé megoldjuk, és ő majd segít nekem, és akkor meg lesznek így a dolgok. De amíg így gondolkozok, akkor rosszul gondolkozok. Nem lépek ki, nem fejtek ki erőt, nem teszek lépéseket valaminek az érdekében. Miért van az például, hogy olyan könnyű elhízni? Olyan könnyű. Levegőt veszek, hízok. Borzasztó könnyű. Na de lefogyni, az közel sem ennyire könnyű. De azért látom, hogy vannak néhányan érintettek még rajtam kívül, hogy tudjuk, hogy miről van szó. De valamiért így lett kitalálva ebbe a fizikai testbe, hogy nekünk erőt kell kifejtenünk. Miért fejtek ki erőt? Lyukadjunk ki ehhez a kérdéshez is, mert ez fontos. Miért fejtek ki erőt? Minek az érdekében fejtek ki erőt? Tehát mi a célom? És nagyon fontos, hogy erőt azt tud kifejteni, és megint csak nem az akaraterőről beszélek, erőt azt tud kifejteni, aki tisztában van magával, tisztában van a céljaival. Beszéltem, ha emlékeztek rá, legelső alkalommal az identitásról, a hovatartozásról, arról, hogy ki vagyok én, a krisztusi hovatartozásról. És egy focis példa, tudjátok, amikor megvásárolnak egy játékost, irgalmatlan biznisz és pénzek repkednek a top csapatoknál, elképesztő modern kori rabszolgakereskedelem egyébként. Amikor megvásárolnak egy játékost, tartanak egy sajtótájékoztatót, ahol az új mezben jelenik meg az illető. És kifejezi ezzel, hogy oda tartozik, meg lett vásárolva, megkérdőjelezhetetlen az, hogy ő ott van, és onnantól kezdve, és erre figyeljünk, onnantól kezdve minden értékét, tehetségét annak a klubnak szenteli. Ha nem teszi, akkor leültetik a kispadra, vagy a kispadra se, vagy rövid időn belül eladják másnak. Mert nem kell. De ezt tudjám az is, aki ott játszik. Nem csak a feje felett nyúlnak át, tisztában van azzal, hogy ő meg lett vásárolva, tudja azt, hogy innentől kezdve mindenemet, amin van, amiért igazából megvettek, azt oda kell tennem. Na most elvileg ilyennek kellene lennünk nekünk is. Meg lettünk vásárolva. Tartozunk egy klubhoz. A legjobb klubhoz. Mennyei FC. És innentől kezdve minden tehetségemet, minden értékemet, de megfordítom, minden értékemet és minden tehetségemet. Az érték az nem feltétlenül az, amit ma tehetségnek nevezünk. Beszéltem erről is, mindannyiunkban vannak értékek, olyan értékek, amiket még azt gondolom, hogy nem nagyon bányáztunk, és nem nagyon láttuk egymásban, csak apró megnyilvánulásait. És ez az ideális eset. Az ideális eset az, amikor tudom, hogy melyik klubba tartozok, tudom azt, hogy meg vagyok vásárolva, az ábrándok helyet fokozatosan átveszi az életemben, a gondolkodásomban a terv a helyét, mert onnantól kezdve, hogy egy klubba tartozom, az nem rólam szól, az a klubról szól, meg a klub tulajdonosról. És akkor gondolom nem kell lefordítani, de ez azt jelenti, hogy egy gyülekezetről, meg az Istenről van szó. Ez az ideális forgatókönyv, és szeretnék tovább menni egy másik fajta hozzáállással, egy másik fajta gondolkodásmóddal. Kapi azt mondta a múlt héten, előre mutató célja van annak, hogy új életünk van. És ehhez kapcsolatban hoztam egy történetet. Gyerekkoromban a nagyapám mesélte, hogy az uradalomban, ahol ő gazda volt, dolgozott egy juhász. Sok birkát legeltetett, de volt köztük egy, aki sehogy nem akart a többivel maradni. Mindig elkóborolt, és a napi legeltetésből több óra ennek a megkeresésével telt el. Már mindent megpróbált vele, de a kis komisz mindig megtalálta a módját, hogy elkóboroljon. És akkor a juhász nagyon kegyetlen dolgot tett. Eltörte a lábát. Aztán két fa közé sínbe tette, és egész nap hordozta. Amikor megálltak, maga mellé tette. Amikor elindultak, fölvette. Pár hét múlva a bari lába tökéletesen meggyógyult, és soha többé nem kóborolt el. Mindig a pásztor közelében maradt. Sokszor vagyunk ilyenek. Elfeledkezünk arról, hogy melyik klubba tartozunk, hogy hova tartozunk. Meg vagyunk vásárolva, terelget minket a pásztor, de már nem emlékszünk arról, hogy van egy előremutató célja ennek. Szokták ezt mondani, hogy művészet a művészetért, tehát hogy önmagáért van valami. Na ez nem ilyen. Nem önmagáért történt ez. De jó, meg lettem váltva, és innentől happy. Nem akarjuk a közösséget, megvannak a magunk útjai, miközben tartozunk a nyájhoz. Milyen kettős ez a helyzet. És tudjátok, ez a pásztor, ez jó pásztor volt. Megmentette a jószágot. Úgyhogy eltörte a lábát. Az kemény. Most ez egy állat, nem tudom ki az, akinek volt már törése. Lábtörése, vagy bármilyen kéztörése. Akkor tudjuk, hogy ez nem annyira jó munka. Kivéve akkor, amikor dolgozatot kell írni, mert akkor, akkor nagyon jó, hogy éppen a bal kezem tört el, és nem tudok írni. Vagy a jobb, kinek hogy. De az, amikor törés van az embernek az életében, és most nyilván nem csak fizikai törésről van szó, az nem egy kényelmes dolog. Az nem egy olyan dolog, amit így visszaidézünk, hogy de jó volt az a törés. Jól esett úgy belül. Nem, az nem ilyen. Megmentette a pásztor ezt a jószágot, és kemény volt az, ahogyan ezt megtette, és a Jobból szeretnék olvasni, Jób 5.17-től 19-ig. Íme boldog ember az, akit Isten megdorgál. Azért a mindenhatónak büntetését meg ne utáld, mert ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged. És ez azért van, mert kegyelmes az Isten. De először igazságos. Ha ő a klubcsapatnak a vezetője, és van egy csapat, aminek én egyébként pusztán azzal rombolom a közösségét, mert megvannak a kis utaim, majd én focizok, ahogy én szeretnék, nincs keresnivalóm így itt. De szeretné, hogy oda tartozzak a klubhoz. Szeretnék, ha a nyájban maradnék. Szeretné. És van, hogy ezért összetör. Van, hogy ezért valami eltörik bennem. És ennek vannak fokozatai. Azt gondolom, ez attól függ, mindig az adott helyzettől függ. Ezért nem lehet receptet mondani. Ezért nem lehet azt mondani, hogy testvér, mondd meg ebben a helyzetben, én mit csináljak. Nem tudom megmondani, nem voltam ebben a helyzetben. Én a saját tapasztalataimról tudok beszélni. De ha hiszel abba, hogy van vezetés az életedre, akkor tudod, és tudni fogod, és megérted, hogy az adott helyzetben te miért szenvedted el azt a törést, ami lehet kisebb, vagy lehet nagyobb. Nem vagyunk olyanok, tudjátok, mint a bányalovak, hogy így le van takarva nekik a szemük. Nem kell ilyen szemellenzővel járnunk. Amikor Isten összetör, és most nem csak arra gondolok, amikor egy teljesen új, az életemnek egy teljes újragondolása kell. Van, amikor ez is kell, és van, amikor erre van szükség. Van, amikor csak egy-egy az én utamnak egy-egy részlete az, amivel kapcsolatban összetör. Letörje a büszkeséget. Hogy ami magasan ott volt bennem, azt összetöri. Amikor az embernek leveszik az arcát, az nem szokott jól esni. Mert akkor olyan, mintha megaláznának minket. Csak az Isten ezt nem öncélúan teszi. Soha nem öncélúan teszi. És itt jön az, amiért a címet adtam, vagy ahogyan jön a cím, hogy mindig valaki vé tör össze. Amikor összetöretek, akkor miután felgyógyulok, már nem vagyok ugyanaz. De valami összetört bennem, aminek ott nem volt keresni valója. És kétféleképpen reagálhatunk, és szoktunk reagálni az összetöretésre. Az egyik az, hogy belázadunk, az egyik az, hogy megkeseredünk, és azt mondjuk, hogy miért történik ez a sok minden az én életemben. És az Isten irgalmazzon attól, hogy mi így gondolkozzunk. És nem fellengzősségből mondom, nem úgy mondom ezt, mint aki mindig minden egyes helyzetben pontosan tudta, hogy az Isten mit akar az életében, és így ment nyílegyenesen. Tudom, hogy ez fáj, de megyek előre, de hogy is. De valamiért erre hívta fel a figyelmet. Ne legyünk olyanok, ne keseredjünk bele abba, amikor az Isten összetör. Amikor az Isten tör össze, mert célja van annak, és okkal teszi, és valami mást akar kihozni. Ez volt az első reakció. A másik pedig az, hogy az összetöretés miatt megint a szemem elé kerül az a távlati cél, az a jövőbe mutató cél, amit Kappi mondott. Új életem van, és ha új életem van, az szükségszerűen azt jelenti, hogy egy máshova kerül, úgy mondják ezt idegen szóval, hogy prioritás, tehát az elsődleges dolog az életemben. Szükségszerűen máshova kell, hogy kerüljön. És ha ez megtörténik, akkor nem kóborlok el többé a pásztor mellől. És mert ezt teszem, mert nem kóborlok el, mert hoztam egy döntést, hitből hitbe jutok, erőről erőre jutok, meggyógyulok az összetöretésből, és erőt tudok kifejteni ahhoz, hogy cselekedni tudjak. Sokszor az összetöretés azért kell, mert előtte az én erőmet, és megint csak nem az akarat erőről beszélek, azt az erőt, amit az Isten országába fektetek bele, azt nem összpontosítottam, vagy nem oda összpontosítottam, vagy nem úgy összpontosítottam. De innentől kezdve szabad vagyok arra, hogy erőt tudjak kifejteni annak a célnak az érdekében, amiért igazából meg lettem vásárolva. És mondhatjuk ezt, ha maradjunk a focinál, hogy mondjuk a bajnokságnak a megnyerése. Ott együtt vagyunk, egyfelé megyünk, tudjuk, hogy az a cél, és abba fektetek erőt. És azt gondolom, hogy az összetöretés, az összetörés, az mindig megtéréshez segít. Azaz mindig segít, hogy megváltoztassam a gondolkodásomat magamról, és megváltoztassam a gondolkozásomat a gyülekezetről. Torint, hadd idézzem 2 héttel ezelőttről. Isten nem csak engem lát, hanem mindazokat, akik hozzám kapcsolódnak, és kapcsolódhatnak. Szóval, amikor az Isten megdorgál, amikor az Isten összetör, azt nem csak magamra nézve teszi. Kicsit önző, hogyha így gondolkozunk. Azt a gyülekezetre nézve teszi, meg a családodra nézve teszi. Kicsit lehet, hogy ezen gondolkoznunk kéne. Szóval amikor sajnáljuk magunkat sok esetben, én is, akkor azt gondolom, hogy az Isten most rám összpontosította a haragját, mert én hűtlen voltam, ilyen meg olyan voltam, és ezért ő összetört engem. Dehogy is. Azért csinálja ezt, mert valaki kapcsolódik hozzám, valaki kapcsolódik hozzád, és kapcsolódhat hozzád, mert ez egy láncolat, ez az egész, és összetör, de azért teszi ezt, és azért dorgál meg, hogy én és mindazok, akik hozzám kapcsolódnak, a mi gondolkozásunk meg tudjon változni ezen keresztül. És tudjátok, azért a közösségre nézve teszi ezt, azért a most gyülekezeti közösség, de kisebb közösségről is beszélhetünk, a családról, de elsősorban most a gyülekezetről beszélek. A héten jött ez a gondolat, nem új keletű gondolat, de olyan erővel így megcsapott, hogy ezt az az Isten teszi, ezt az az Isten akarja elvégezni, aki miattunk megszakította a Szent Háromságot. És akkor nem fontos a közösség. Legfontosabb. Tényleg azt kívánom, hogy tudjuk úgy látni magunkat, meg tudjuk úgy látni egymást, hogy ne csak az embert, ne csak az egyént, hanem ezt az egészet. Akik itt vagyunk, és ide tartozunk ebbe a gyülekezetbe. Az Isten így néz ránk. És amikor tesz valamit a gyülekezettel kapcsolatban, akkor annak az egészére nézve teszi azt. Mert kegyelmes. Mennyire határozza meg az Istennel való kapcsolatomat a saját elképzelésem és ábrándom? Tudok-e erőt kifejteni? Tudok-e hitről hitre jutni? Ezek nem csak költői kérdések. Magunkba is tegyük fel ezeket. És az egyik fontos, hogy ma, és ezt a kérdést minden nap feltehetjük, nem csak vasárnap, amikor együtt vagyunk, hogy ma adok-e neki teret arra, hogy megdorgáljon, hogy összetörjön. Tudjátok, sokat idézett videó az a szenvedésről, nemrég le is volt vetítve. Tud ez fájni? Saját magam. Magamra nézek. Adok-e teret arra az Istennek, és adok-e módot, hogy megdorgáljon, hogy összetörjön, ha kell. Ha kell. Nem ok nélkül történik. Mindig célja van, és mindig megtéréshez vezet, és mindig ahhoz vezet, hogy a gondolkodásom megváltozzon. Mert ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. Amen.